Kedves testvérek, nem volt megbeszélve a téma. A témát püspök úr adta nekem, mint házi feladatot. A megigazulás és a kálvini kettős predestináció. Nem tudom, kinek mi jut eszébe akkor, amikor ezt hallja. Nekem az jut eszembe, hogy ez egy nagyon nehéz téma, és azt szeretném mégis kérni a testvérektől, hogy próbáljanak velem végig menni ennek a témának a mentén. Kezdeném azzal, hogy mi a megigazulás. Erről nagyon sokszor beszélünk, és sokszor úgy, hogy feltételezzük, mindenki ismeri, és nem szorul magyarázatra. Most a reformáció jubileumi évében bizonyára még többször lehet hallani, mint a fő üzenetet és a fő mondani valót. És talán még inkább szükséges lenne az, hogy ennek az értelmén gondolkodjuk, vagy ezt meghalljuk. Hát erről 5 előadást lehetne tartani. De felolvasom az ágostai hitvallásnak a 4. cikkét, amely nagyon tömören és nagyon világosan mondja el azt, hogy mi a megigazulás. Ez így hangzik. Tanítják továbbá a gyülekezetek, a reformációi oldalon levő gyülekezetek, hogy az emberek nem igazulhatnak meg Isten színe előtt saját erejükből, érdemeik vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja őket, és megbocsátja bűneiket a Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Tehát nem saját erőből, nem saját érdemek alapján, nem saját cselekedetek alapján igazulunk meg, vagyis tekint minket Isten igaznak, vagy állhatunk oda Isten elé, mint igazak, mint az ő kedves gyermekei, hanem ingyen, és ezt értjük akkor is, ha latinul mondom, gratis, Krisztusért és hit által igazulnak meg. Ezt, hogy hit által, ezt egy kicsit azért magyarázni kell, mert nagyon sokszor ezt úgy értik, félek, hogy néha még egy-egy prédikációban is így értjük, hogy hát Isten nem kíván semmit, csak azt, hogy higgyek, és akkor amit nekem produkálnom kell, amit adnom kell Istennek, az a hit. Luther arról beszélt, hogy a hit az nem egy erény, nem egy emberi jó tulajdonság. Tehát nem a cselekedetek helyett adok Istennek valami más hitet, hanem a hit, így lehetne mondani, az olyan, mint a koldusnak az üres keze. Aki a zsíros kalapját, vagy a műanyag poharát kiteszi, hogy abba dobjanak valamit. Ez a hit. Tehát a hit azt jelenti, hogy nekem semmi más lehetőségem nincs, mint hiszek Isten ígéretében, hiszek az evangéliumnak, és elfogadom azt, amit Isten ajándékozni akar, ingyen Krisztusért. Hát ez az ágostai hitvallás, ami névadó hitvallásunknak a szövege, de hát mivel kálvini kettős predestinációról van, azért idézek egy mondatot Kálvintól is, valószínűleg sok más mondatot lehetne idézni, de hát erre nem volt idő, hogy sok más mondatot keressek, meg elmondani sincs idő. De Kálvin ezt mondja egy helyen, hát ez az institúcióban van. Mi tehát a megigazulást úgy fogjuk fel, mint befogadást, ami folytán Isten, miután kegyelmébe fogadott, igazaknak tart bennünket, és amely befogadásról azt mondjuk, hogy az a bűnök bocsánatában és Krisztus igazságának beszámításában áll. Ez egy más megfogalmazás, de tulajdonképpen ugyanazt mondja, amit az ágostai hitvallás. Tehát Isten kegyelmébe fogad, tehát ez a gratis, az itt van, igazaknak tart bennünket, és erről a befogadásról azt mondjuk, hogy a bűnök bocsánatában és Krisztus igazságának beszámításában áll, És akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Krisztusért. Tehát azt lehet mondani, hogy más oldalról ragadja meg, de ebben nincsen igazán különbség, hogy evangélikusok és reformátusok, Luther és Calvin hogyan tanított a megigazulásról. Még egy mondatot azért az ágostani hitvallásból melléje tennék, ez pedig az ágostani hitvallásnak a következő cikkében levő mondat. Tudnilik, hogy hogyan jön létre ez a hit. És erre ez az ötödik cikk azt mondja, a hit a kegyelmi eszközökön keresztül, vagyis az ige, hirdetése és a szentségek vétele által munkálkodik a Szentlélek. Tehát, A hit a kegyelmi eszközökön keresztül az ige és szentségek hirdetésével és benyújtásával a Szentlélek ébreszti bennünk, és ő teremt hitet az emberben, ahol és amikor Istennek tetszik. Hát ez, hogy a Szentlélek teremt hitet, amikor az igét halljuk, amikor elfogadjuk a keresztséget, és életünkben újra és újra emlékeztetjük magunkat és egymást arra, hogy megkereszteltek, ahogy Luther maga állítólag az asztalára írta, hogy baptizátus sum, meg vagyok keresztelve, ez a jele annak a számomra, hogy Istené vagyok, ugyanígy az úrvacsora is jele Isten kegyelmének, de ott teremti a Szentlélek ezek által a hitet, ahol és amikor Istennek tetszik. Tehát nem úgy van, mint amikor most érettségére készülnek a fiatalok, hogy aki sokat ül a könyvek mellett, az jobban tud, aki kevesebbet ül, az kevesebbet fog tudni. Tehát nem biztos, hogy úgy van, aki reggeltől estig templomban ül, annak nagyobb lesz a hite, mint annak, aki csak 5 percet vagy. Hát ugye nem ezen múlik, hogy mi mit teszünk, hanem az, hogy a Szentlélek ezt hogyan használja. Tehát ez az ő hatalmában van, az ő diszkréciós joga, ahogyan lehetne mondani, tőle függ. Tehát mi hirdetjük az evangéliumot, nyújtjuk a szentségeket, hallgatjuk az evangéliumot, élünk a szentségekkel, de hogy hol támad hit, ez nem embereknek a kezében van. Valami olyasmi ez, mint amikor Jézus mondja Nikodémusnak abban az éjszakai beszélgetésben, a szél fúj, és annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan és hová megy. Tehát ez nem a mi kezünkben van. Természetesen ismerünk olyan igehirdetőket, a múltban régieket, maiakat is, akikről úgy érezzük, hogy hatalmas erővel áradott a Szentlélek, és hitre jutnak emberek, de mégis higgyük el azt, hogy ahol és amikor Istennek tetszik. Nem egyszerűen emberi tulajdonság, hanem a Szentlélek munkája. Hát ez persze azt jelenti, hogy a megigazulásban, a hitben, hogy Isten gyermekei vagyunk-e, hogy keresztjének vagyunk-e, ebben a hitvallásunk szerint Istennek és a Szentléleknek van döntő szerepe. És itt érdemes megállni, illetve hát így megyünk tovább, persze nem állunk meg, hogy hogyan beszéljünk Istenről, hogyan gondoljunk Istenre. Hát én teológiai tanár vagyok, és ugye ha valaki mondjuk biológia tanár, akkor azt várják tőle, hogy kis ujjában van a biológia. Hát, és lehetne mondani geológiát, és mindenféle tudományt, aki annak a tudós, annak a kis ujjában van. Ismer minden területet, és teljes mértékben tájékozott. Amikor azt mondjuk, hogy teológia, akkor azért arra kell gondolnunk, hogy itt egész más viszonyban van a kutató és ismeretre törekvő ember és az ő tárgya között. Hát ugye ez furcsa, egy egér, vagy egy nyúl, az lehet az ember vizsgálatának a tárgya, mert kézbe vethetem, megsimogathatom, beolthatom, stb. De Isten nem a mi kutatásunknak a tárgya, nem csak azért, mert nem tudom kézbe venni, hanem hát éppen olyan viszonyban vagyunk, van ő velünk, mint mi egy egérrel, mondjuk, vagy valami hasonlóban, ugye a nagyságrendet. Ő a teremtő, mi a teremtmények vagyunk. Ő a Szent Isten, mi a bűnös emberek. És azt gondolom, hogy ezen érdemes egy kicsit megállnunk itt, mert hát ez talán nem most kezdődött, hanem ez régóta így van, de talán hát mi persze a mai embereket, kortársainkat halljuk, és átragad ránk is az ő gondolkodásuk. Mi sokszor beszélünk így, vagy a kortársaink beszélnek így, és ez sokszor bennünket is magával ragad, hogy milyen Isten? Hát ezt nem így kellene csinálnia. Miért engedi ezt meg? Ha ő ezt megengedi, akkor nekem ő nem kell. Vagy ehhez hasonló. Hát erre mondják azt, hogy az ember valószínűleg minden időben, de akkor ezt a szót nem ismerték, hogy patchwork, tehát ez a pokróc, ami ilyen darabokból, kockákból van összeállítva, ugye mindenki maga kiválogathatja, hogy milyen legyen, vagy mondjuk aki szállodában reggelizik, esetleg svéd reggeli van, ott minden földi jó ki van téve, és akkor mindenki a saját választása szerint válogat az ételek között, és hát az ember, és hát a modern ember, de mi is modern emberek vagyunk azért, szeretne így gondolkodni, hogy na hát a vallások sokféleségében, az ige hirdetések sokféleségében, a bibliai könyvek sokféleségében én legszívesebben összeállítanék magamnak egy Istent, amit én a legjobbnak tartok. És hát azt kell mondani, és ezt szeretném Lutherrel és Calvinnal is itt mondani, bizonyítani, elgondolkodtatni magunkat, hogy nem ez a mi helyzetünk. Nem ez a mi helyzetünk. Istennel kapcsolatban nem ez az ember helyzete. Luther ezt írja egy helyen. Ő az Isten, akinek akarata semmiféle indoklásra vagy igazolásra nem szorul. Semmilyen szabálynak vagy mércének nem vethető alá. Mivel nincsen semmi vele egyenrangú, és fölötte való. Minden dolognak ő, az Isten a mértéke. Ha akaratát bármilyen rendszer, szokásjog, indok vagy érdek határozná meg, úgy az már nem lehetne Isten akarata. Hiszen amit Isten akar, nem azért helyes, mert így kellett akarnia, hanem éppen megfordítva, azért helyes, mivel ő akarta így. A teremtmény akaratának törvényt és indoklást írnak elő. De nem a teremtő akaratának, kivéve, ha Istent egy másik teremtői akarat alá helyeznénk. Tehát akkor egész más Istent kellene elképzelnünk. Ugye hát a mi világunkban ezt megszoktuk, hogy bármi, bárhol történik, valami nincsen rendben, akkor megkérdezzük, hogy ki a főnöke. Mik a jogszabályok? Így működik ez a világ, és mindenkinek van egy fölöttese. Hát ezt már azért el szoktuk felejteni, hogy a legföljebb álló embernek is fölöttese az élő Isten. De azért erre gondoljunk, hogy ez azért fennáll, még akkor is, ha nincsenek ilyen törvények és ilyen szabályok a világban. Tehát Luther ezt mondja, hogy Isten az, akinek nem kell indokolnia a cselekedeteit. Hát azért ez egy biblikus gondolat, természetesen, de egy olyan gondolat, amiben, még ha hallottuk is már, hogyha úgy belegondol az ember, hát azért belereszket egy kicsit, hogy ez egy teljes kiszolgáltatottság. Nincs panaszkönyv, és nincs felebbiteli fórum. Egy másik idézet Luthertől, és sok idézet lesz, mert ezek azt gondolom nagyon kifejezőek, és elmondhatnám a tartalmát, de ezek a szövegek nagyon sokat mondanak. Egy másik. Isten mindenható. Nem csak lehetőségei, hanem tettei alapján is korlátlan Úr. Hiszen különben nevetséges Isten volna. Tehát ha nem tud akármit megtenni, ha korlátok lennének arra nézve, hogy ő mit tehet, hát akkor nevetséges lenni egy Isten. Akkor egy bálvány a sarokban, akit kiraknak meg, stb. Befestenek, és ő tovább. És azt is tudni kell, hogy Isten mindent tud, és előre lát, képtelen tévedni, és megtéveszteni lehetetlen. Ha ezt a két megállapítást egész szívünkkel és teljes értelmünkkel elismertük, akkor ebből arra a következtetésre kényszerülünk, hogy nem magunk akaratából teremtettünk, hát gondolom ez azért evidens, hanem isteni szükségszerűségből és kényszerűségből, tehát nem véletlenül vagyunk itt, azt is lehetne mondani, nem véletlenül vagyunk itt, továbbá, hogy nem tetszés szerint cselekszünk, szabad akaratunk jogán, hanem kizárólag Isten előrelátása, tévedhetetlen és megmásíthatatlan terve akarata szerint. Hát ez az utolsó mondat egy kicsit úgy hangzik, mint egy determinizmus, hogy minden, ami történik, az Isten akarata. Hát ezt ugye én persze igazolni nem tudom, de azért érdemes ebbe belegondolni, hogy ne úgy képzeljük Istent, mint egy gyakorlattal nem rendelkező kezdő tanárt, aki belekerül egy 45 fős fiosztályba, és akkor ott dobálják őt, egymást verik, stb., és hát kétségbe esetten próbál valahogyan rendet tenni. Istent ne így ilyennek képzeljük el, hanem úgy, hogy ebben a világban neki elképzelése van, terve van, akarata van, és történjék bármi és bárhogy, az ő akarata az megvalósul. Luther ezt akarja ezzel mondani. Tévedhetetlenül megvalósul az ő akarata. Hát aztán úgy belegondolni abba, hogy most akkor az én életemben ez vagy az nem baleset volt, mert ugye persze így szoktunk beszélni, véletlen, meg baleset, meg ügyetlen voltam, meg mások mit okoztak, hanem hogy itt Isten tévedhetetlen akarata történt meg, hát ide is el tud jutni az ember, azt gondolom, ha imádsággal, nyugodtan, leülve végig gondolja az életét, és bele tud gondolni abba, hogy hát persze volt itt több dolog, amit én nem szerettem, amit elrontottam, amit mások okoztak, de mégis valahogyan az isteni kéz, mintha kísért volna az életem útján. Hát kívánom, hogy minél többen és minél többször tudjuk ezt meglátni. Luther ezt azért mondja, hogy azt igazolja és azt támasza alá, hogy az embernek van ugyan döntési lehetősége az életnek a mindennapi dolgaiban. Tehát, hogy most egyek, igyak, mit egyek, mit igyak, és így tovább. De az ember és Isten viszonyában nem mi vagyunk azok, vagy mi nem azok vagyunk, akik a döntő lépést, akár a kezdeményező lépést megtehetjük. És hogyha belegondolunk abba, hogy a Szentlélek teremt hitet az emberben ott és akkor, amikor Istennek tetszik, akkor ez azt jelenti, hogy az Istennel való viszony tekintetében mi hát másodhegedűsök vagyunk, vagy csak elfogadók vagyunk, és Luther azt mondja, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogyan történnek, ezt ne firtassuk. Ez nem a mi dolgunk, és nem tudjuk ennek az okát mi kideríteni. Ennyit Lutherről. Calvin. Calvin is egy kicsit hasonlóan beszél, de mégsem egészen úgy, de ez a kettő azért nagyon közel van egymáshoz, igazából nem akarom azt mondani, hogy különbség van közöttük. És Calvin azt hangsúlyozza, hogy Isten mindenható, ezt ugyanúgy hangsúlyozza, mint Luther, és azt mondja, hogy ez az ő mindenhatósága nem üres és tétlen, hogy elvileg bármit megtehet, de nem tesz semmit, hanem, azt mondja Calvin, éber, hatékony, munkás, állandó cselekvéssel elfoglalt mindenhatósága van Istennek. Tehát Isten tevékeny Isten ebben a világban. Nem csak elviekben mindenható, ha akarná, megtehetné, hanem mindenhatóságával cselekszik ebben a világban. Nem is csak úgy, ahogyan, ezt ugyan Calvin nem így mondja, de hadd fordítsam le így, ahogy a Madács az ember tragédiáját kezdi, hogy a mű kész, az alkotó pihen, és évezredek elmúlnak, míg egy kerékfogát javítani kell, vagy olajozni kell, tehetnénk hozzá. Tehát Isten, vagyis Calvin azt mondja, hogy Isten nem csak általában mindenható és általában fenntartja a világot, hanem az egyes és részleges mozdulatokra is cselekszik, és nem tétlenül ül, és kormányozza a világot, és ez azt jelenti, ha azt mondjuk, hogy kormányozza a világot, hogy akarata nélkül semmi sem történhetik. Miért vettem ezt elő, és miért idéztem Luthert és Calvint? Isten minden hatóságáról ebben az értelemben, hogy Istenre így kell gondolnunk, hogy a felséges Isten, akinek a dolgaiba mi nem szólhatunk bele, és aki nem a mi cselekvésünkhöz igazodik, hanem nekünk kell őhozzá igazodnunk. Mert itt az az óriási kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy a mi megigazulásunk egyedül Istenen múlik. És Isten ilyen, hogy mi az ő dolgába, világkormányzásába bele nem szólhatunk. Tehát szabályt, mércét nem szabhatunk neki. Lehet-e arról beszélni, hogy hát van valami rendje, valami szabálya, valami szabályszerűség arra nézve, hogy ki az, akit Isten megigazulásban részesít, akit igazzá tesz, akit üdvözít, akit gyermekévé fogad. Luther nagyon határozottan beszél erről, és a Magnifikát, Mária magasztaló éneke, amely Takács János Hódmezővásárhelyi lelkész fordításában megjelent, de most a Luther válogatott műveiben is megjelent. Ugye Mária énekében van, hogy alázatosokat magasztalt fel, és gazdagokat küldött el üres kézzel. Luther itt nagyon sokat beszél arról, hogy mi az alázatosság. És itt is, ebben az idézetben is arról beszél, hogy Isten a kegyelmét egyedül az alázatosaknak adja. Azoknak ígérte. De hogy érti az alázatosságot? Nem úgy, hogy az valami, amit mi csiholunk ki magunkból, amit mi elhatározunk, hogy akkor mától fogva alázatosabb leszek. Vagy úgy, hogy mondjuk beszélünk az alázatosságról, és akkor azt mondom én alázatosan, hogy én vagyok a legalázatosabb itt mindenki között. Tehát nem valami, ami emberi erény, az alázatosság, amivel dicsekedni lehetne, hanem, hogy az alázatosaknak ígérte az ő kegyelmét, ez azt jelenti, hogy Isten azokhoz hajol le, akik alázatosak, vagyis akik a mélyben vannak. Nem azért, mert lementek a lépcső alsó fokára, hanem azért, mert hogyha akarnak, akkor se tudnak feljebb lépni. Tehát ez nem egy teljesítmény az embertől, hanem egy állapot. Egy állapot. És ezért mondják a hitvallásaink, meg a régiek ezt gyakrabban mondták, mint ahogy ma mondjuk, hogy az igazi bűnbánat az töredelem. Nálunk van bűnbánat, azt mondják, hogy bocs, vagy ezer bocs, vagy sorry, vagy hát azért én azt nem követtem el, amint te vagy ők. Tehát elismerem, hogy elkövettem, de olyan nagy disznóságot nem, stb. Meg hát mindenki vétkezik, ez nem bűnbánat. A bűnbánat a töredelem, ami azt jelenti, és a latinban ez a szó van a rettegésre, hogy terror. Tehát a bűn terhének a terrorja. Tehát ez megkeseríti az ember életét. Ettől sírni van kedve és dühöngeni az embernek, hogy én hol vagyok és elveszett vagyok. Tehát amikor Luther azt mondja, hogy Isten az ő kegyelmét az alázatosaknak adja, akkor valami ilyesmit kell ezen értenünk, nem egy emberi teljesítményt, hogy én napról napra alázatosabb vagyok, hanem azt, hogy én azzal vetek számot, fájdalmasan, mert nem jó lent lenni, hogy tehetetlen vagyok, hogy ki vagyok szolgáltatva, hogy nem tudom megtenni nem csak azt, amit Isten kívánna tőlem, várna tőlem, vagy embertársak, hanem azt sem, amit én magam szeretnék, az sem úgy, ahogyan szeretném. Tehát az alázatosságnál ne egy erényre gondoljunk, ami kiemel bennünket a többi ember közül, hanem egy állapotra, egy olyan állapotra, amelyben az ember segítségre szorul, és senki más nem tud rajta segíteni, mint Isten, aki lehajol a kicsinyhez, az elveszetthez, az elveszett lyukhoz, az elveszett drachmához, a tékozló fiúhoz, és így tovább. Tehát az Luther így folytatja, az ember mindaddig nem alázható meg szíve mélyéig, amíg nem tudja, hogy üdvössége kizárólag a saját tehetségétől, szándékától, erőlködésétől, tervétől és munkálkodásától függetlenül történik. Ez az alázatosság, amikor ebbe belegondol az ember, és azt mondja, ki segít nekem? Van-e valaki, aki segít? Hát egy kicsit ez az alázatosság, amit a Dávid mond az 51. Zsoltárban, a Betsabéval való afféria után, és Nátán próféta ott megjelent nála, te vagy az az ember, hogy azt mondja, egyedül ellened vétkeztem, mondja Istennek. Egyedül ellened vétkeztem. Ez az alázatosság, amikor ezt belátja az ember, és ez nem egy diadal, mint egy érettségi, hanem ez egy elveszett állapot. Tehát ez kétségbeesett állapot, és Istenről ezt mondja Luther, az evangéliumok alapján persze, hogy ez a megaláztatás az egyetlen módja annak, hogy az igazak a kegyelem ígéretét megismerjék, kérjék és megkapják. Calvin. Ő kiválasztásról beszél. Hogy itt van az emberiség, Ádám leszármazottai. Elpártoltak Istentől, és hát ebből az Ádám bűnesetével megromlott anyagból vagyunk mi mindannyian teremtve. És a az üdvösséges kiválasztás azt jelenti, hogy az elveszetteknek a seregéből, tömegéből Isten úgy határoz, hogy egyeseket kiválaszt, és kegyelemből, Krisztusért ingyen üdvözíti őket, megigazítja őket. Hát persze, föltették a kérdést Calvinnak, vagy hát Calvin is föltette magának feltehetően, hogy és akkor mi van azokkal, akik nincsenek kiválasztva? Egyrészt Calvin az institúcióban, tehát az ő nagy tanító művében azt mondja, hogy hát nem volna szabad itt vakmerően kíváncsiskodni és kutakodni, mert ez tévutakra vezeti az embert. De mégis azért azt mondja, hát ennek ellenére mondom, ennek ellenére azt mondja, hogy akik elkárhoznak, azok azért kárhoznak el, mert Isten már eleve a teremtés előtt úgy határozott, hogy őket nem fogja kiválasztani és üdvözíteni. És tulajdonképpen ez a szó szerinti értelemben vett kettős predestináció. Tehát Ádám minden leszármazottja elveszett. Isten ezt előre tudta, sőt, hát van olyan mondat a Calvinnak, ahol arról beszél, hogy Isten ezt előre tudta, és így teremtette meg ezt a világot, hogy bűneset lesz. És eleve, tehát még a teremtés előtt, és megszületésünk előtt, Isten döntött arról, hogy egyeseket üdvözít, másokat pedig nem akar üdvözíteni. Maga Calvin azt mondja erről, Isten akaratának indító okát azonban nem szabad firtatnunk, tehát hogy mi szerint dönt. Azt mondja, hogy ez Isten szuverén döntése, tehát amit ő akar, azt ő eldöntheti, ebbe nem szólhat bele senki, nincsen itt fellebezésnek a helye. Tehát aki nem szabad firtatnunk, nem, és nem szabad, nem büntetlenül nem kutathatjuk azokat, amiket Isten önmagában akart elrejteni, és hogy bölcsességének magasztosságát ezzel kiforgassuk a valójából, tehát ezt elutasítja. De ő kijelentette azt, hogy egyeseket üdvözíteni akar. És azt mondja, hogy elismerem, hogy így beszélni erről, hogy ő egyeseket eleve kiválasztott az üdvösségre, másokról pedig már eleve, tehát személy szerint úgy döntött, hogy kárhozatban hagyja őket, ez egy rettenetes döntés. Hát nem kell latinul tudni ahhoz, hogy megértsük azt, ahogyan ő ezt latinul mondta, mert ezt mondta, hogy decretum horribile. Tehát horribilis az valami szörnyű, ugye decretum az meg egy ilyen rendelet, tulajdonképpen királyi rendelet, vagy uralkodói rendelet. Tehát ő maga is ezt tudta, de jó, hogy a címben így van, hogy Calvini kettős predestináció, mert már 1619-ben, tehát Calvin halála után kb. 50 évvel a német Alföldön, Hollandiában tartott Dordrechti zsinat újra tárgyalta ezt a dolgot, és hát ott kicsit finomított rajta, és azt mondta, hogy hát Isten arról döntött, hogy kik azok, akiket kiválaszt az üdvösségre. És nem mondta ez a zsinat azt, hogy akik elkárhoznak, azok felől ő már eleve előre eldöntötte. Tehát ez egy apró finomítás volt, de hát ezt hozzá kell tenni. 1973-ban Európában az evangélikus és református egyházak aláírtak egy egyességet, ennek a neve Leyenbergi Konkordia, ami főként a keresztségről és úrvacsoráról szól, de van benne két bekezdés a predestinációról is, és érdemes erre is gondolni, amikor erről beszélünk, mert ez a Leyenbergi Konkordia azt mondja, hogy az evangélium azt az ígéretet hordozza, hogy Isten feltétel nélkül elfogadja a bűnös embert. Tehát minden bűnösnek szól az evangélium. Aki ebben bízik, az bizonyos lehet üdvössége felől, és magasztalhatja Istent kiválasztásáért. Tehát kiválasztásról csak a Krisztusban nyert üdvösségre szóló elhívás szem előtt tartásával beszélhetünk. Tehát nem egy előre meghozott titkos isteni döntés, a reformátusoknál, vagy egyes reformátusoknál lehet ezt a kifejezést hallani, hogy Isten az örökké valóság tanácsában már előre eldöntötte, hogy ki üdvözül, ki kárhozik el. De azt mondja, hogy ez Krisztussal kapcsolódik, és nem mond más feltételt vagy okot, mint Krisztusban nyerje el az ember az üdvösséget. A másik, amit mond, az az, hogy bár az evangéliumot nem fogadja el mindenki, de tiszteletben tartjuk Isten munkálkodásának a titkát. Tehát nem próbáljuk firtatni azt, vagy nem próbáljuk megmagyarázni, hogy miért van az, hogy egyesek legalábbis ebben a pillanatban még nem hisznek, mert nem tudjuk, hogy az életük végéig mi történik, ezt azért tényleg nem ránk bízta az Úristen. Tehát bizonságot teszünk az emberi döntés komolyságáról, tehát amikor hallom az evangéliumot, ott a döntésnek, az elfogadás döntésének komoly szerepe van, és arról, hogy Isten egyetemes üdv akarata az egy valóság. Tehát ő azt akarja, ahogyan Pál írja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez persze egy roppant ellentét, hogy egyesek mintha nem hinnének, hát óvatosan mondom ezt, mert nem akarom azt mondani, hogy mindenki hisz, de hát csak mindig a jelen állapotról beszélhetünk legfőjebb, meg amit mi látunk, és mi van az emberben, azt nem tudjuk. Tehát egyrészt ezt látjuk, hogy egyesek nem hisznek, és ugyanakkor mégis azt kell hinnünk és hirdetnünk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És ezt mondja, hogy a Szentírás Krisztusról szóló tanúsága alapján nem tételezhetjük fel Istennek olyan örök végzését, amellyel bizonyos személyeket vagy népeket véglegesen kárhozatra ítélt. Tehát ezt, hogy eleve már megváltoztathatatlanul egyesek így üdvösségre és kárhozatra születnek, ezt nem mondhatjuk. Mert Szentírás erre nem hatalmaz fel bennünket. Luther, amikor ezzel a gondolattal foglalkozott, hogy a mi üdvösségünk és a mi hitrejutásunk ennyire ki van szolgáltatva Isten döntésének, tehát rajta múlik, ahol és amikor ő akarja, akkor ezt írta. Ez okozza az egészséges emberi énnek és a józan értelemnek a legnagyobb megütközést és megbotránkozást, hogy az Isten kénye kedve szerint embereket hagy cserben, keményít meg, dönt kárhozatba, mintha örömet elnék az emberi bűnökön és az örökké való kínokon. Akinek nagy irgalmát és jóságát ugyanakkor mindenütt hirdetik. igazságtalannak, kibírhatatlannak, sőt borzalmasnak tűnik Istenről így gondolkodnunk. Ezen bizony évszázadok óta sok nagy ember megütközött már. Kinek ne lett volna ettől nagy bosszúsága? Én magam is nem egyszer a kétségbe esés legmélyéig megbotránkoztam ebben, és bizony azt kívántam, bárcsak sohasem teremtettem volna emberré. Ez akkor történt, mielőtt még felismertem volna, milyen üdvös ez a kétségbeesés, és mennyire közel van a kegyelemhez. Vagyis Luther ezt a kiszolgáltatottságot, amely esetleg kétségbe ejti az embert, egy üdvös kiszolgáltatottságnak, vagy üdvös kétségbeesésnek tartja, amely arra indíthatja az embert, hogy tehát az önmagában bízó és a magát egészségesnek, segítségre nem szoruló embert, hogy keresse a segítséget, Istennek a kegyelmét és irgalmát. És ő beszél arról, hogy a Szentlélek gyengét tűze, az evangélium ígérete, amelyen Isten magához éveskedt bennünket. Más alkalommal pedig arról beszél, hogy Isten büntetéssel, haragjával, mint tőle, tehát az igazi szándékától idegen munkával fáradozik azon, hogy az ember hozzátérjen. Vagyis Luther sem arról beszélt, amikor azt mondta, hogy teljesen Isten akaratán és döntésén múlik az ember megigazolása, hite, üdvössége, hogy hát csak úgy leszünk Isten gyermekei, úgy jutunk hitre, hogyha egy agymosáson megyünk keresztül, hanem az evangéliummal a Szentlélek gyengét tüze édesget minket magához. Ez egy gyönyörű kifejezés. Tehát nem megrettent, de ugyanakkor Luther beszél arról, Ézsaiásnál van egy ilyen hely, hogy a büntetés, amivel Isten az ő népét fenyegette, hogy kipusztulnak, hogy idegenbe mennek, szolgaságba, rabságba, ez is Isten eszköze arra, hogy az ember észre térjen, és keresse Istennek a szerető kezét. Mi következik ebből? Magyarázatot a legnagyobb teológus sem tud arra nézve adni, hogy ki az, aki hitre jut. Csak azt tudjuk mondani, hogy az evangélium édesgető szavát kell figyelnünk, ezt kell hirdetnünk, ezt kell komolyan vennünk, ebbe kell kapaszkodnunk. Ez a Szentlélek eszköze arra, hogy hitre jussunk, a hitben megerősödjünk és megmaradjunk. És persze sokféle rossz is és próbatétel lehet Isten kezében eszköz arra, hogy mi az evangéliumnak ezt a gyengét tüzét keressük, és Istennek a szerető kezébe kapaszkodjunk. Köszönöm.